Jó napot kívánunk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ nevében. Farkas Andreának hívnak, szenior digitális fejlesztőként dolgozom ennél a szervezetnél. Először aggódtam, hogy ilyen késői időpontban vajon lesz-e hallgatóság, de most már tulajdonképpen nagyon örülök, hogy most ebben az időpontban szerepelek, mert két olyan előadást is hallottam, ami kifejezetten kapcsolódik ahhoz a témához, amit én most mondani szeretnék. És ez pedig az, hogy a felhasználói igények figyelem bevételével kell gyakorlatilag a szolgáltatás fejlesztéseket kialakítani, mert enélkül egyszerűen nem érjük el azt a célközönséget, nem érjük el azt az indikátorszámot, például adott esetben, amit a közgyűjteményi digitalizációs stratégia 40%-ban határoz meg. Az előadásomnak az a témája, hogy pedagógiai szempontból járja körül gyakorlatilag a megvalósításnak a szempontrendszerét, és ahhoz adjon támpontokat, hogy hogy is, miként is kellene tulajdonképpen a közgyűjteményi digitalizációs stratégia operatív végrehajtását támogatni. Amikor 1658-ban Comenius kézbe vette az Orbis Pictust, akkor valószínűleg nagyon elégedett lehetett, mert azt gondolta, hogy ebben a kötetben, ebben a tankönyvben összefoglalta a világot, megismerhetővé tette a gyerekek számára a világot. Talán meg tudta akkor tenni. Azonban most ez ma már elképzelhetetlen. Nagyon jól használta azt, hogy szemléltető módszert, gondolkodásra nevelést, egymásra épülő tananyagokat és a gyerekek életkorához igazított tananyagokat mutatott be ebben a könyvben. Ezt nagyon jól eltalálta, azonban azóta a világ megváltozott. Nem olyan régen a Hármas Határhegyen kirándultunk a családdal, lehet, hogy már önök is jártak ott, egy csomó új kilátót állítottak föl a hegyekben. A kilátókhoz, hogyha elmegy az ember, akkor látja ugye a hatalmas városképet, és ilyen először távcsöveknek tűnő kukkolókat lát. Ezek viszont egyszerű csövek, amelyek a város egy adott pontjára irányítják a figyelmet. A helyzet az, hogy erről nekem az jutott az eszembe, hogy egyszerűen olyan végtelenül sok az információ, ami elérhető az interneten, hogy akkor, amikor mi a közgyűjteményi digitalizációról beszélünk, akkor ilyenfajta támpontokat, segítségeket kell nyújtanunk a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak ők eligazodni ebben a rengeteg információban, és hogyan tudják megtalálni azokat a lényegi pontokat, amelyek őt a saját életük jobbátételében, fejlesztésében segíthetik. Mert ugyanis az a helyzet, hogy az információ már könnyen elérhető, de igazából a tudás mégis devalválódik ilyen szinten, mert túl sok az információ, és az információ feldolgozása az nem megfelelő. A gyerekek hozzáférnek ugyan, de nem feltétlenül tudják, hogy mit keressenek, hogyan keressenek, hogy azt hogyan szűrjék, hogyan rendszerezzék, hogyan tárolják, mit kezdjenek ezzel az információval. Arról nem is beszélve, hogy igazából kereső algoritmusok határozzák meg a találatoknak a relevanciáját. Én elhiszem a Google-nek, hogy az a legfontosabb információ, amit először elém tesz az első találati listán. Tehát mi tulajdonképpen, így fogalmaztam, túravezetők lehetünk a tanulásnak az útjain. Nagyon fontos, hogy annak a tudáskörnyezetnek, amit most ki akarunk alakítani, megfelelő legyen az olvashatósága. Mert hogy tanuljuk ezeket az útvonalakat, megtanulunk tájékozódni ezekben az információkban, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi az a mentális térkép, ami bennünk aztán kialakul, ami tovább visz bennünket a tudás útjain. Hogyha ezeknek az információknak van egy struktúráltsága, egy olyan fajta rendezettsége, ami könnyebb tájékozódáshoz segíti a gyerekeket, akkor egy olyan típusú biztonságérzet alakulhat ki a gyermekben, hogy képes ebben az adattengerben kialakítani meg a maga számára azt a bizonyos ösvényt, amit meg kell neki járnia. Amikor a közgyűjteményi digitalizációs stratégiát a Magyarország digitális oktatási stratégiájával próbáljuk összevetni, akkor egy olyan típusú szimulált játszótér kialakításában gondolkodunk, ahol a köznevelés képes a gyerekeket megtanítani olyan típusú adatoknak a feldolgozására, amelyekkel majd az életbe kilépve is találkoznak, amikor már nem egy ilyen minősített és biztonságos környezetben fognak majd tanulni. Hogy miért van erre szükség? Azért, mert megváltozott a tanulási környezet. Nem az a fő cél, hogy minél több legyen az az elérhető mennyiségű digitalizált anyag, ami egyébként is a Google-nek hatalmas találati aránya van, tehát nagyon sok mindent megtalálnak már ott a gyerekek, és nagyon nehéz azzal versenyezni. Hanem az, hogy hogyan teszik ezt, hogyan tálaljuk azt az információt, hogyan visszük közelebb a megértéshez őket. Megváltoztak a munkaerőpiaci elvárások is. A helyzet az, hogy valaki felkészül egy szakmára, van egy orientációja, 5 évig tanul rá, vagy 6 évig, vagy 7 évig, és kiderül, hogy mire a végére ér a folyamatnak, már az a szakma sincs, vagy valami teljesen másféle technológiával kell mondjuk az adott munkahelyen dolgozni. Közben jön még ugye a robotizálás és a mesterséges intelligencia, és ezek gyakorlatilag kiváltják lassan azoknak a gyerekeknek a tömegét, most jelen pillanatban például 27,5%-át, akit funkcionális analfabétának hívunk. Tehát olyan típusú nem rutin képességek megvalósítására lesz szükség, aminél sokkal inkább ez a képességfejlesztés dominál. Ha megnézzük, hogy a munkaerő piacon mit várnak a gyerekeinktől, akikre most koncentrálunk, hiszen a KDS a köznevelésre koncentrál, azokra a gyerekekre, akik az általános és középiskolákban tanulnak, és nem pedig a kutatókra, akik kifejezetten speciális célból digitalizált műveken végeznek esetleg tanulmányokat. Akkor ezt láthatjuk, hogy igazából ezeket a készségeket kell nekünk fejleszteni olyan digitalizált tartalmakon, amelyek gyakorlatilag a közgyűjteményeknél is jelen vannak. Hogy mit mond a DOS, hogyan reflektál a digitális oktatási stratégia a versenyképesség növelésére? Kinyilvánítja, hogy a matematika, vagyis hát a számolás, az írás, az olvasás mellett a digitális kompetencia is alapkészség. Egy olyan típusú transzverzális kompetencia, aminek minden tantárgyban meg kell jelennie, be kell épülnie a napi gyakorlatba, mind a pedagógus, mind a diák számára, és olyan egyénre szabott megoldásokat kell kínálnia, amelyek a tanulóknak az egyéni képességeihez igazított fejlődési ütemet támogatják meg. A másik nagyon fontos dolog, hogy hozzájárulnak például az esélyegyenlőség növeléséhez. Hogy mit jelent ez a tartalomszolgáltatás felől értelmezve? Az, hogy elegendő mennyiségű, minőségi tartalomra van szükség a forrásközpontú ismeretszerzéshez. Nem készen kínáljuk nekik a tananyagot, hanem arra késztetjük őket, hogy a digitális technológia segítségével, azokkal a lehetőségekkel, amikkel mi is élünk, megtalálják, összegyűjtsék, kiszűrjék és rendszerezzék a tartalmat. Azt várjuk a közgyűjteményektől, hogy minden tantárgyhoz legyen elegendő digitális kompetenciafejlesztéshez illeszthető tartalom. Kész tananyagok helyett alapanyagokat szeretnénk, amelyeket aztán tudnak alkotó módon használni a digitális eszközök segítségével a tanulók. Akadálymentesítést várunk a közgyűjteményektől, hogy mindenki hozzáférhessen, az is, aki tanulási nehézségekkel küszködik, és az is, akinek esetleg valamilyen mozgás- vagy látásszervi, hallás, egyéb ilyen típusú problémája van. Megosztható, letölthető és szerkeszthető tartalmakat szeretnénk, és megtalálható tartalmakat, tehát a láthatóságot kellene növelni a közgyűjteményi tartalmaknál. Azt pedig köznevelési szempontú adatgazdagítással lehet elérni. Ez most egy olyan táblázat, ami tulajdonképpen az infrastruktúra fejlesztés felől közelít a közgyűjtemény digitalizációs stratégiához. Nem fogom ezt most végigolvasni, de a lényeg az, hogy nagyon rövid időn belül 3D nyomtatók, VR szemüvegek, robotika kerülnek be az általános és középiskolákba, és az ezzel kapcsolatos összes fejlesztés az nagyon fontos, ami tudja, alapanyagot szolgáltat ezekhez a digitális eszközökhöz. Mondjuk például, hogyha a közgyűjtemény 3D-dimenziós modelleket hoznak létre a műtárgyaikból, akkor azokból szülessen egy olyan STL fájl adatbázis, amiből a gyerekek az iskolában mondjuk a Szépművészeti Múzeumot ki tudják nyomtatni, és föl tudják rá írni, hogy ez mondjuk a kis Pistié. Mert attól a sajátjuknak érzik, át tudják formálni, át tudják szerkeszteni, és egy olyan alkotó eszköz használatba kezdhetnek, ami számukra is izgalmas, mert meg kell szólítanunk a gyerekeket ezekkel, és nem csak az alapműveltséghez hozzájárulni azáltal, hogy a közgyűjteményeket digitalizáljuk. A digitális pedagógia ilyen módon nem digitális eszközökkel végzett pedagógia, hanem a digitális életre felkészítő pedagógia. El kell szakadnunk már attól, hogy a múltba nézünk vissza, és a múltra gondolunk akkor, amikor ilyen típusú stratégiai célokat szeretnénk megvalósítani. Az, ami a múlt, mondhatnám azt is, hogy a jelen, az a normatív nevelés típusú frontális ismeretátadás. De ez a direkt érték és norma közvetítés a való életben, a mai világban már nem feltétlenül működik jól. Sokkal inkább működik az, amikor az életszerű körülmények közötti tapasztalatszerzés útján egy folyamatosan változó világhoz való alkalmazkodás képességét fejlesztjük, és ez sokkal inkább ez a típusú értékrelativ a nevelés, ami a tudásmenedzsmentet helyezi előtérbe. Amikor azt nézzük meg, hogy a digitális technológia lényegében mit adott hozzá az oktatáshoz, most ez a 3D modell nem jön be, akkor ugye itt ezt az SAMR, SAMR modellt nézhetjük meg, amikor azt mondjuk, hogy ha digitalizálunk egy közgyűjteményi tartalmat, és arra úgy tekintünk, mint a szemléltetés egyik eszközére, akkor itt még csak a helyettesítés szintjén vagyunk. Amikor ezt a folyamatot végig gondoljuk, akkor gyakorlatilag az újraértelmezésig kell eljutnunk ebben a digitalizációs folyamatban. Gyakorlatilag ezeket a típusú digitális fejlesztési irányokat kellene nekünk megtámogatni, akár közgyűjteményi vonalon is, hogy az oktatásban már gyakorlatilag, mivel tulajdonképpen a világban ezek már léteznek, működő dolgok, ilyen típusú szemléltetést, alkalmazást, megoldásokat is meg tudjunk valósítani. Talán hallottak már erről a tükrözött osztályterem módszerről. Hogyha megnézzük ezt a piramist, akkor nagyon jól látszik, hogy a hagyományos osztályteremben gyakorlatilag a tanár átadja az ismeretet, és az emlékezés megértés szintjéig jut, aztán kiadja a házi feladatot, hogy otthon gyakoroljátok. A tükrözött osztályteremben mindez fordítva történik. Igazából otthon készül fel a gyerek ezekből az ismeretekből, mondjuk megosztott közgyűjteményi tartalmakkal, egy könyvrészlet kiküldésével, egy filmrészlet megnézésével, egy kép tanulmányozásával, és az osztályteremben beszélik meg, hogy mi az, amit nem értenek, vagy mi az, amit ebből össze tudnak rakni egy komplex ismeretelemmé. Ezért aztán nagyon fontos, hogy megpróbáljuk ezeket a köznevelési szempontokat beilleszteni a közgyűjteményi digitalizáció folyamatába, és hogy megpróbáljuk értelmezni azokat a kihívásokat, amit a köznevelés gyakorlatilag abba a pedagógiai paradigmaváltásba bele tud érteni. Nagyon fontos ez az oktatási szempontú adatgazdagítás is. Miután a DPMK részéről a közgyűjteményi aggregációval én tartom a kapcsolatot, sziasztok, ezért aztán folyamatosan a kommunikáció során kiderül, hogy milyen problémák, hiányosságok vannak a két stratégia megvalósítását között tulajdonképpen. Tehát vannak olyan típusú folyamatok, amelyek nincsenek definiálva, és erre vonatkozóan már megpróbálunk egy mini pilotot kialakítani. Ugyanis szüksége lenne a közgyűjteményeknek egy olyan típusú köznevelési értékkészletre, ami a metaadatstruktúra kiegészítését meg tudja támogatni a tartalmi szabályozókból kinyert kulcsszókészlettel. Ez azért problémás, tudtam, hogy csak a feléig fogok eljutni, de nem baj, mert rengeteg mondandóm van. Tehát azért problémás, mert hogy a NAT és a kerettantervek is átdolgozás alatt vannak, de mi rajta vagyunk az ügyön, hogy azért azt gondoljuk, hogy az általános műveltséghez tartozó kulcsszókészlet mégiscsak kinyerhető, kell egy ilyen, szükség van rá. Szükség lenne egy olyan kutatásra, ami alátámasztja, hogy a múzeumok, könyvtárak és egyéb közgyűjtemények részéről mi az, amit digitalizálni kellene, mi az a köznevelési igény, ami jelentkezik hiányterületként. És szükség lenne olyan modellek kidolgozására, ami a köznevelési igények felől értelmezi a szolgáltatásfejlesztést. Most itt végig haladok ezen, itt lett volna egy jó kis játék, egy szófelhőkészítést. Azt szeretném mondani, hogy kontextus nélkül semmit nem fognak tudni értelmezni a gyerekek. Tehát ez, amit itt látnak, nem tudom, hogy milyen tippeket adtak volna akkor, hogyha nagyon sok időm van, hogy mi ez. lehet, hogy mondjuk egy csontra asszociáltak volna, vagy ehhez hasonló. Ezt én nyomtattam ki a cégnél egy 3D nyomtatóval, ez egy design karkötő egyébként, és egy szabadon letölthető STL file adatbázisból nyertem ki ezt a dolgot. Tehát például, ha én most nem mondom el ezeket az infókat, ez igazából önmagában semmit sem jelent senkinek. Tehát muszáj kontextusba rakni akkor, amikor digitalizálunk valamit. Hogy a differenciálásra és a tanulásmenedzsmentre milyen jó példák vannak. Például a Scholastic kiadónak a Lexire rendszere egy olyan típusú algoritmus segítségével térképezi fel a szövegeknek a nehézségét, amit a felhasználónak az ő érettségéhez igazítva kínálja meg őt azzal a típusú szöveg bonyolultsággal. Három szinten definiálja a tartalmakat. Ez is a köznevelésnek a szintjeit tulajdonképpen meg tudjuk ennek feleltetni. Figyele arra, hogy a különböző tanulásmenedzsment rendszerekkel összehangolható legyen, hogy azt meg tudják osztani, hogy közösségi felületeken is lehessen őket népszerűsíteni. Tegelni tudják, meg tudják hallgatni, fel tudják olvastatni, ki tudják nyomtatni. Nagyon jó volt például az akadémiának az a kezdeményezése, hogy a jegyzetkészítést meg tudja támogatni, vagy a publikációs lehetőséget. Nagyon fontos az, hogy a szülőknek tudjunk ezzel üzenni. Mert azt mondjuk nekik, hogy itt most olyan tartalmakat találnak a házi feladatkészítéshez, ami segíti őket abban, hogy a gyereke jobban teljesítsen az iskolában. Ez egy megbízható és zárt rendszer, ahol nem fog olyan tartalmakkal találkozni, amik nem kívánatosak például. Olyan típusú tartalomtárak vannak mondjuk a Britannikán például, ahol be tudja a gyerek a saját választásait gyűjteni egy adott platformra, ott ahhoz különböző jegyzeteket készít, tehát saját magára tudja szabni a tartalmat, ugyanezt meg tudja a pedagógus is tenni, és meg tudja osztani a társaival. Vannak erre jó gyakorlatok, hazai példák is. Ilyen például a Levéltárnak ez a Magyarok a Gulág és a Gupvi táborokban című tematikus gyűjtése, ami egy viszonylag szűkebb gyűjtés, de egy köznevelési szempontból jól értelmezhető gyűjtés, ami több síkon közelíti meg tanulmányok, iratok, filmek, hangok, fotók, térképek, szakirodalom szintjén körülbelül 10-15 találattal ezt a témát, és ehhez például a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára készítettek egy projekttervet, hogy hogyan dolgozzák föl. Tehát egy olyan módszertani segédletet nyújtottak a pedagógusoknak, ami segített nekik. Ez az utolsó, azt hiszem. Például a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Tiéda gyűjteménye, ami ugye a Digitális Irodalmi Akadémia adatbázisából egy olyan tartalommenedzsment rendszert, gyakorlatilag egy tananyagfejlesztő rendszert tud szolgáltatásként nyújtani, ami arra ad lehetőséget, hogy az adatbázisból kinyert műveket kiegészítsék a gyerekek a saját maguk kreatív módján, és abból alkossanak egy önálló tananyagot. Ez az utolsó, és már nincs is semmi más. Tehát vannak a digitalizációban már olyan innovációk, amiket érdemes lenne bevinni a közgyűjteményi digitalizálásba. Ilyenek például az adatvizualizáció, tehát az eddig kinyert adatoknak egy másféle vizuális ábrázolása, mert például a Múzeumstat oldalon vannak olyan típusú adatok, hogy mondjuk történelmi témához mennyi találatuk van már eddig digitalizálva, és hogyha azt például tantárgyi szinten tudnánk értelmezni, az egy zseniális dolog lenne. Digitális tanösvények kialakítása, hol vannak digitalizálva Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékiratok, tegyük föl egy Magyarország térképre, hát ha elindulunk azon az osztálykiránduláson egy ilyen típusú tematikus túrán. Oktatási célú statisztikai adatbővítés, gamification és edutainment megoldások. Órákig tudnék még beszélni, egyetlen egy dolgot mondok el, és aztán leteszem a mikrofont, hogy amikor kerestem ezt a termet, hogy hova kell mennem, akkor így kicsit eltévedtem a betűtengerben, mert nem tudom, hogy észrevették-e, hogy az A, meg B, meg C, meg D termek mindenhol vannak, viszont erre teremre ki volt írva, hogy bűvészmutatmány, és tudtam, hogy jó helyen vagyok. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!